Nem kellett volna kétszer is rajtam ütni a hajnali háromkor. Először azért ébresztett fel, mert eszébe jutott, hogy nekünk kellene főzni Heroldra, nehogy belekeverjenek valamit az ennivalójába. Másodszor pedig, mert titokzatos zajokat hallott a bokrokból. De szerintem a tűrés határt akkor érte el, amikor kitalálta, hogy a verseny előtti napon meg kellene látogatnom az esti istentiszteletet. Mi a ráknak? Kérdeztem. Soha nem voltam igazán oda a vecsernyéért. Mert én nem mehetek. Londonba kell utaznom az ifjú Egberttel. Egbert Lord Dickemersley fia volt, bingo tanítványa. Látogatóba megy valakihez Kentbe, és nekem kell kikísérnem a Charing Cross pályaudvarra. Pokoli kellemetlenség, csak hétfő délután érek vissza, úgyhogy valószínűleg a legtöbb versenyt elmulasztom majd. Ennél fogva minden rajtad áll, vagy bukik, Berti. De miért kéne bármelyikünknek is elmenni az esti Isten tiszteletre? Szamár! Herold is énekel a kórusban, nem? És akkor mi van? Ha amiatt aggódsz, hogy kificamítja a nyakát egy magas szénél, eszen nem segíthetek. Ökör! Stiglus is kórustag. A szertartás után jó alkalma nyílik a piszkos munkára. Micsoda baromság, abszolút-e! Gondolod? Kérdezte baljósan az ifjú Bingó. Hát hadd mondjam el neked, hogy a Zsófika a Zsoké című regényben a gonosztevő a nagyverseny előtt elrabolta a fiút, aki másnap a favoritot lovagolta volna, pedig ő volt az egyetlen, aki megértette és irányítani tudta a lovat. És ha a hősnő nem öltözött volna a lovagró ruhába, és jól vanna. De ha tényleg olyan veszélyes, akkor az lenne a legegyszerűbb, ha Herold sem menne el a vesernyére. Muszáj neki. Úgy látom, te azt hiszed, hogy ez az elfuserált kölyök a falu kedvence. Hát nem az. Nincs még egy gyerek a környéken, akinek ilyen rossz lenne a renoméja. Általában csak úgy emlegetik, többnyire hosszú, kacskaringós mondatok után, hogy az a semmire kellő. Annyit lógott a karénekről, hogy a lelkész megfenyegette, még egy balhé szedheti a cókmókot. Jól néznénk ki, ha pont a verseny előtti este diszkvalifikálnák. Hát, ha így áll a dolog, akkor nincs mese. Tényleg el kell tántorogni. Esti Isten tisztelet egy vidéki templomban. Van ebben valami andalító, olyan méltó befejezése egy tökéletes napnak érzés. Az öreg Heppenstahl áll a szószéken, ritmikus, bégető előadásmódja akár egy altatódal, nem zavarja a csendes meditációt. A templom ajtó nyitva áll, a legregő különféle szagokkal terhes, a lonc meg a fák ellentpontozásként pedig a penész és a helybeliek ünneplő ruhájának illatával. Félrebillent fejjel üldögélő, szabályosan szuszogva lélegző tisztes földművelők, ameddig a szem ellát. Az egyházközség legfiatalabb báránykái, akik az első felvonásnál még izektek mozognak, most egyfajta megcsömörlött kómában fekszenek a hátukon. A lemenő nap utolsó sugarai a festett üvegablakokra vetődnek, odakint madarak csivitelnek a fákon, idebent a csendben halkan, dallamosan nyikorog a nők ruhája. Minden csupa békesség. Ez az, ezt a szót kerestem, csupa békesség volt minden. Ezért hangzott úgy a robbanás, mikor eldördült, mintha eljött volna a világ vége. Robbanást mondok, mert elsőre annak tűnt. A templomba ábrándos némaság hódolt, amit csak az öreg Heppenstahl szomszédaink iránti kötelességeinkről szóló beszéde tört meg. Aztán egyik pillanatról a másikra felharsant az a rikácsoló, átható visítás, ami mintha a szemek között hatolt volna az ember fejébe. Végig szaladt a gerincen és a talpaknál távozott. Úgy hangzott, mintha egyszerre 600 malac farkát csavargatnák, pedig csak Herold volt. Szemmel láthatóan megkergült, tarkóját csapkodva fel alá ugrándozott, és minden második pillanatban mély lélegzetet vett, hogy kieresszen még egy vernyákoló sivítást. Ma, hogy is mondjam, az ilyesmi nem maradhat észrevétlen az esti Isten tisztelet közepén. A gyülekezet egy emberként ugrott ki a transzból, és hogy jobban lásson, felpattant a padok tetejére. Az öreg Heppenstahl megtorpant valahol egy körmondat mélyén, és megpördült. Az oldalhajóból két Nagy lélek jelenléttel bíró templomszolga tűnt fel, úgy szökeltek a tetthelyre, mint a leopárd, begyűjtötték a még mindig visítozó heroldot, és kihurcolták. A sekrestjében tűntek el, felkaptam a kalapomat, és aggodalommal tele szívvel a művész bejáróhoz rohantam. El se tudtam képzelni, mi a gyík történhetett, de volt egy olyan homályos érzésem, hogy az események mögött valahol a nyavajás Stiglsz kesze bujkál. Mire odaértem és kerítettem valakit, hogy kinyissa a bezárt ajtót, a szertartás véget ért. Egy csomó énekkaros, templomszolga, egyházfi meg hasonló karéjában ott állt az öreg Heppenstál, és nagy hévvel mosta a gaz herold fejét. Bizonyára szép szónoklat volt, én már csak a legvégét hallottam.
Alávaló gyermek! Hogy mertél? Nekem érzékeny bőröm van. A bőröd most nem tartozik ide. Valaki hátulról egy bogarat tett a nyakamba. Képtelenség. Éreztem, ahogy mocorog. Ugyan.
Elég ócska kifogás, igaz, mondta valaki mellettem. Stiglsz volt, hogy fulladt volna meg a születésnapján. Hófehér karinget, vagy reverendát, vagy mi a fenét viselt. A képe csupa kegyes megbotránkozás és kérges rinocéroszbőr. A cinikus nyomorult szemrebben is nélkül állt a tekintetemet.
Te tetted a nyakába a bogarat, kiáltottam.
Én, mondta Stiglsz egy igaztalanul megbántott férfi hangján.
Én?
Heppenstál tiszteletes, meghozta a halálos ítéletet.
Egy szót sem hiszek el ebből a meséből, te semmire kellő. Figyelmeztettelek, hogy legközelebb nem lesz pardon. E pillanattól kezdve nem vagy a kórus tagja. Távozz, gyalázatos gyermek!
Stiglsz megrántotta az akkómúját. Ebben az esetben, fuvolázta, azok a tétek, szóval attól tartok, elvesztetted a pénzed, édes öregem. Nagy kár, hogy nem vártál a versenyig. Mindig is az volt a véleményem, hogy a futam előtt kell fogadni. Ez az egyetlen biztos módszer. Vetettem rá egy pillantást, nem éppen kedveset, na-na.
És egyesek még fair play-ről beszélnek.
Mondtam, és Jupiterre egyáltalán nem bántam volna, magára veszi és megsértődik. Jeeves férfias bátorsággal fogadta a híreket, de azt hiszem a nyugodt felszín alatt háborgott egy kissé. Találékony fiatalember ez a Mr. Stiglsz, uram.
Úgy érti, rohadt csaló?
Meg lehet, az öné a jobb portré, uram. Mind a mellett a turfon sokszor találkozni ilyesmivel, de késő bánatebb gondolat.
Irigylem a derülátását, Jeeves.
Jeeves meghajolt. Úgy látom, uram, hogy most már szinte kizárólag Mrs. Spencer-szire számíthatunk. Ha a rászolgáló Mr. Little bizalmára is kivágja a 21-et a zsákba futáson, a nyereség éppen kiegyenlíti majd a veszteségeket.
Igen, de ha az ember nagy profitot várt, ez elég sovány vigasz.
Látok még reményt, hogy a főkönyv jobb oldalán végezzünk, uram. Mielőtt Mr. Little elutazott, rábírtam, hogy helyezzen el egy kisebb tétet a szindikátus nevében, melynek az ön jósága folytán én is tagja lehetek, a tojáskanalazó futamra.
Szára meg is szeretett?
Nem, uram, egy jól fizető outsiderre. A kis Prudence Baxter az, ő lordsága főkertészének a lánya. Minden délután ő hozzá állt édesapja korsósörét. A büszke atya biztosította felül, hogy leányának nagyon biztos keze van, soha nem locsant ki egy csöppet sem. Ezek szerint az ifjú Prudence-nek jó a kontrollja. De hogy állunk a sebességgel? Az ellenfelei között olyan vén rókák lesznek, mint Sarah Mills, úgyhogy az egész inkább egy klasszikus futóversenyre fog hasonlítani, oda pedig elán kell. Tisztában vagyok vele, uram, hogy kockázatos befektetés, de úgy érzem megtérül majd. Helyre is fogadott, igaz?
Igen, uram, oda-vissza. Hát gondolom rendben lesz. Még sosem láttam, hogy maga bakot lőtt volna.
Nagyon köszönöm, uram. Régóta tudom, hogy minél nagyobb bíbem kerülök el egy iskolai mulatságot, annál vidámabb leszek. Tiszta cikki az egész. Jelen esetben viszont komoly dologról volt szó, úgyhogy elsülyeztettem az előítéleteket és elcsattogtam. Meg kell mondjam, valami nagyon sárkányosat vártam, és nem is csak.